Elékezzünk ezen a szombaton Mózes második könyvének az első oldalához, első fejezetéhez. A heti szakasz itt kezdődik, sem mód, és természetesen egy új fejezet, hiszen új könyv is van, egy új történelmi szakasz Izrael életében, illetve még nem Izrael életében. A történetnek az előzménye az, hogy Józsefnek ott vannak a testvérei. A első könyvnek az 5. fejezetének 15. versétől olvastuk valamikor, ott vannak, és kiderül ebből az írásból, ebből a beszámolóból az, hogy tulajdonképpen nem változtak. Nem változtak. Mikor megtapasztalták mindazt a jót, amit Isten adott Józsefen keresztül, az, hogy József megbocsát, az, hogy József örömmel fogadja őket, sőt, sírva fogadja őket, az, hogy rendeződik a család egyesítése, akkor ők nem változnak, mert félelemmel mennek oda, azzal a gondolattal, hogy biztos most aztán fizet nekünk. Biztos. Biztos most tör lesz azért a kútér, biztos most tör lesz mindenért, a keziben vagyunk. És én azt mondom, hogy figyelmeztető sokszor számunkra, és annyi minden jó történik velünk, és annyira Isten még a rossz dolgainkat is jóvá fordítja, rendezi, szabadulások vannak, megbékélések vannak, mint József és testvérei között. Rendeződés van, és mégis ott van bennünk a gyökere a dolgoknak, de a gondolatunk nem változott meg. A gondolatunk nem változik meg. Tulajdonképpen itt József és testvéreinél, József mikor meghal, akkor a testvérei változatlanok voltak. Változatlanok, hiszen a gyanú ott volt bennük. Ők nem úgy néztek a testvére, mint testvére. Ők félelemmel néztek Józsefre. Engedelmesek voltak a maguk módján, de itt a második könyvben, Mózes második könyvében azért meg lehet kérdőjelezni, mennyire voltak ők engedelmesek. Mózes második könyvének az első fejezete a törzseknek a felsorolásáról kezdődik, és a 6. verstől olvasom, és meghal a József, minden ő atyafia és az egész nemzedék, Izrael fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának, igen-igen elhatalmazának, úgyhogy megtelik vele az ország. Azon közben új király támad Egyiptomba, aki Józsefet nem ismerte vala, és mondta az ő népének, íme az Izrael fia népe több és hatalmasabb nálunknál. Nos, a bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, az országból kimenjen. Rendelnék azért fölék robotmestereket, hogy nehéz munkákat savihallgassák őket, és építe a fáraónak gabonatároló városokat, Pitomot és Ramszesz, de minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik vala, és félnek vala az Izrael fiaitól. Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait, és kemény munkával keserítették életüket, sárcsinálással, téglavetéssel. Nem folytatom tovább, hiszen ismerős a történet, és most is olvastam, hallottam tévtanítását ennek, hogy a zsidó népnek a köszönhető az, ami történt. Igazából az ő jellemükből adódik az, hogy befogták őket a munkára, valamilyen szinten igaz, de azért van itt egy változás, és hiszen dinasztiaváltás volt az egyiptomi uralkodó közepette, két egymástal ellentétes réteg találkozott, vagyis az idegen hatalom vette át a uralkodást, mint fáraói társaság az egyiptomi népen. Olyan dinasztia kezdett el uralkodni, amelyik igazából nem is volt egyiptomi abban az értelemben, hogy annak a népnek a tagjai voltak. Ez a váltásban volt az a történet, hogy az előző fáraó, aki Józseffel ugye jó viszonyban volt, le lett cserélve, mondhatnám, hogy puccsot követtek el, és így persze, hogy az új mindenkori hatalom a saját embereit teszi be, a mindenkori hatalom a saját szövetségeseit teszi be, és még a politikában is ugyanúgy működik, ha valaki a régi érához tartozik, a régi uralomhoz tartozik, azt ki kell rugni, azt meg kell szüntetni, de ha nem tudom megszüntetni, mert hatalmas, akkor igazából meg kell sarcolni, igazából be kell fogni, igazából úgy kell dolgoztatni, hogy beleszakadjon, igazából le kell nyomni, hogy nehogy véletlenül szembeszegüljön, és lehetőleg természetesen meg kell építeni vele Ramszeszt és Pitont, azt a két várost, amelyik a fegyvertárolásra építendő volt, és azt a várost, amelyik az élelmiszer, a hadtápot tartotta azt a várost, hiszen ennek a dinasztiának már nagy zolásában is ott volt, hogy a birodalmat akarta növelni, és a birodalom növeléséhez használta ezt a két előretolt hadtápos várost, illetve azt a népet, amelyiktől igazából félt, de igazából maga alá gyűrte. Nem akarok párhuzamokat hozni, de a történet során, akár a mai napon is ugyanez történik. A régi érának a barátjai, a régi uralkodnak a barátai nagyon veszélyesek. Azokat ki kell nyírni, azokat nem kinyírom, megölöm őket, akkor be kell fognom, és úgy kell befognom, hogy napi 18 órát dolgozzon, és ne legyen ideje akár forradalmat csinálni, és lehetőleg úgy megszorítom, hogy hát nyögni fog, majd imádkozni egyszer, mint a választott nép is. Igazából ez a kérdés ma is ugyanaz, mint annak idején, sőt a folytatása is, meg kell építeni a Ramszeszt, meg kell építeni a Pitont, hogy tovább terjeszkedjünk. Mondhatnék mai divatos szavakat, a birodalmi elképzeléseket, a globalizálásnak a különböző formáit mondhatnám. A recept régi, a recept mindig úgy van, ahogy ekkor is volt, de csak azzal lehet megcsinálni, aki igazából nem töltötte be azt, amit Isten akart. Amit Isten akart. Hiszen a választott népnek a tagjai, a törzsek, akik ott maradtak Egyiptomba, igazából nagyon jól érezték magukat. Igazából semmi bajuk nem volt. Igazából József, mondhatnám, úgy beágyazott nekik, hogy ő nekik majdnem semmit nem kellett tenni. Hiszen a történetből ismerjük azt, hogy végül is már az állatokat odaadták élelmiszerért, már földet, már mindent odaadtak a helybéliek, csak azért, hogy élhessenek. Tulajdonképpen olyan helyzetbe kerültek József testvérei, ami később vissza is ütött. Visszaütött. A jólét mindig visszaüt számunkra is. Kicsit elfelejtették, hogy Isten mit akar, kicsit elfelejtették, hogy Ábrám és Izsák és Jákob milyen ígéretet kapott, kicsit elfelejtették azt a maiak, hogy Krisztus testének mi az ígérete, kicsit elfelejtette a zsidóságban, hogy Istennek mi az ígérete, olyan jól el vagyunk, gyarapodunk, teli vagyunk, mi vagyunk, sokasodunk, és bármit csinálnak, akkor is kamatozik a pénz és a hatalom és minden, ami van. Tulajdonképpen létrejön az a helyzet, ami a választott népnek a törzseinél ekkor leírt módon és olvashatóan ott van, a gazdagságban jól el voltak. A jól el voltak. Igen, ma is ez van különben. Ez van Krisztus testénél is. Igen, Krisztus valóban azt az utat, ami a 11 testvérnek, József testvérveinek kötelező volt, valóban megélte és fogadta az ő népét. Valóban, most ezt egy olyan kort élünk, amikor szinte ismeretlen, hogy kicsoda, nem csak József, hanem Krisztus, és ennek ellenére, akik hozzátartoznának az elfelejtetthez, azok valóban gazdagodnak, valóban jól el vannak, szaporodnak, minden bíbor, minden kincs, minden arany, minden ezüst. Minden. Minden látványos siker, és mondhatnám így tovább. Csak tudni kell, hogy ezeknek mindig ott a következménye. Ez valamikor valakinek nem fog tetszeni. Ez valakinek nem fog tetszeni. Nem fog tetszeni az új hatalomnak, nem fog tetszeni. És ezzel számolni kellene Krisztus testének, épp úgy, mint zsidóságnak számolni kellene. A történelem mindig ugyanúgy ismétlődik. Érdemes azért visszatekinteni erre az időre is, mert ez várható. Előbb-utóbb nem fog tetszeni maga a zsidóság, és előbb-utóbb nem fog tetszeni Krisztus teste. Aki tudja, hogy mi az elhívása, tudja, mi a kötelessége, de ugyanúgy elfelejtette, mint József és testvérei, hogy Ábrahám és Izsák és Jákob mit kapott, és a mai kereszténység is elfelejti a kezdeteket, hogy mire volt a feladata. Mit kellett volna tennie? Helyette fölvállalta az, hogy Egyiptomban jól érzi magát, és az egyiptombani jól érzésnek itt a visszacsapása az újnak nem tetszik, hogy te jól érzed magad. Ebben benne van a jó is, mert Isten így rendezi a dolgokat, és hogy ne érezd magad jól, mert akkor elveszel. Ne érezd jól magad, akkor jön a szorítás. Ne érezd jól magad, tanulj meg imádkozni, mert Isten akkor tudja betölteni, akkor tudja végrehajtatni az ő akaratát, amikor valóban a fájdalomban, a megszorítások közepette az ember megtanul imádkozni, és kéri, hogy hadd csináljon végre azt, amit. Ez a népnek a kialakulásának az ideje is igazából, az egyiptomi fogság. Azonban Isten mégis, amikor itt, úgy mondhatnám, hogy Tunyán ott vannak a testvérek, sőt, utána már nem csak Tunyán, hanem mozdulatlanságukban, hiszen uralkodók kerülnek föléjük, lehetne sorolni, hogy mennyi ebből a saját népből adódó saját kápói a népnek. Ismerős a történetnek a többi részében volt ott is, a maga a törzsek közül is, aki módosabb volt és uralkodott a többi sárdagasztón. Azonban Isten mégis ilyenkor lép, és mégis ilyenkor figyelmen kívül hagyja az embernek a gyengeségét, hogy jól érzem magam, az ő terve megy tovább, az ő terve folyamatos, ha én nem is veszem észre, vagy odébb tolom, elfelejtkezek Józsefről is, elfelejtkezek Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, elfelejtkezem az ősökről, elfelejtkezem a folytatásról, a folyamatosságról. Isten adta, tovább viszi a dolgot. Tovább viszi a dolgot. És tovább viszi a dolgot akkor, amikor a második fejezetben olvasok, már pedig úgy, hogy Mózes születéséről, és elméne egy Lévi nemzetségében való férfi, és Lévi lányt vén feleségül, és fogad a méhében az asszony és fiaszüle, és látta, hogy szép, és rejtegeti a 3 hónapig. De amikor tovább nem rejtegette, szerezze magának egy gyékeny ládáskát, és bekéne az gyantával és szurokkal, beletéve a gyermeket, letéve a folyóvíz szérén a sás közé. Az önénye pedig megállva a távolról, megtudja, mi történik. És alámen a fáraó lánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgál lányjal, pedig járkálnak vala a vízpartján, és meglátta a ládáskát, a sáskölt, és elküldi az ő szolgálatát, és kihozata azt. És kinyitást látta a gyermeket, és íme egy síró fiút. És könyörül rajta, és mondván, a héberek gyermekek közül való ez. Az ő néje pedig mondta a fáraó lányának, elmenjek-e, hívjak-e egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa néked a gyermeket? És a fáraó lánya mondani ki, eredj el, elmén azért a lányzó, és elhív a gyermek anyját. A történetet nagyon is ismerik, a történet még a hitetlenek és a világiak között is kulturálisan bőségesen ismert, azonban magam is elcsodálkoztam, hogy szerdán pontosan a kinyújtott kézről beszéltem, arról beszéltem, hogy nyújtsd a kezed, ha a vízbe vagy, és nyújtsd a kezed a szikráról, hogy megmeneküljön. Az, aki emeli a kezét, és ha te erős vagy, akkor kötelességed a másik emberé nyúlni, akár még a csendes napokon is ez, ami először legyen a szemünk előtt, hogy nem egymásért vagyunk, hanem egymásért, úgyhogy segítőleg legyünk. Kinek mi a helyzet, azt tudjuk jól, nem mutogatva, hanem érezve. Azonban mégis magam is megdöbbentem azon, hogy itt is kihúzásról van szó. Kihúzásról van szó. Egy olyan kihúzásról, amikor a kisgyerek nem nyújthatta a kezét, a kisgyerek nem tudott kommunikálni, hiszen kicsi volt. De mégis, ha Isten akar valamit, akkor körülbelül megérhetjük azt, amit Mózes, amit az a nevében is a kihúzottat jelentő, az megélt. Tudod, hogy ebbe a káoszban, amiben élünk, ebben a nagyon eldőfösödött, a József testvérei szerint és a fáraó váltás, korszakváltásos idejével azonos időben, hasonló időben élve, azért Istennek van akarata Mózesek irányába. Van akarata. Te is nyakig benne voltál a vízbe. Ha jól emlékszem, én is. Ott voltál tehetetlenül. Ott voltál. Ott a vízben. És én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon el kellene gondolkodni, hogy valaki nyúlt. Valaki nyúlt. Az a kisgyerek, aki már a gyerek állapotban voltál teljes tehetetlenségében, hiszen a gyerekség az nem a tudattalanság példája a mi életünkben ebben az esetben, hanem a tehetetlenséged. Mint egy apró gyerek ott voltál a vízen. Mint egy apró gyerek, és mégis kimentett, és most itt vagy. És kimentett, és kivettek a csónakodból, bocsánat, a kosaratból, az úgymond csónakodból, ami csak arra volt alkalmas, hogy megéljed, túljed a dolgokat. Tudod, milyen nagy szeretete Istennek, hogy téged is kivett? Tudod, milyen nagy szeretete az, hogy úgy vett ki, mint Mózest? Belekerültél. Hányszor kerültél bele? Nem sokszor, de egyszer benne voltál. Visszavész, és nem tudom. Nem tudom, holnap mi lesz. Az a gyereknek nem jutott el a gondolatáig, hiszen nem, ebben a korban még nem gondolkodik ilyen mélységeiben, magasságában egy kis ember, de te is voltál ilyen kiszolgáltatott helyzetben. Ott voltál a vizen. Ott voltál. Vagy ott vagy, mert ez is föl lehet tenni. Vagy ott vagy, és nézed az eget, hogy mikor jön egy sas, vagy valami, ami kikap a kosaratba, és elvisz. Ott vagy, hogy nem tudod merre, nem tudod, mi van. Ott vagy, és jó, hogy nem tudod, hogy van a Nílusban krokodil, és jó, hogy nem tudod, hogy milyen veszélyek közepette vagy, csak visszavíz. Tudod, hogy ez egy új kezdetés lehet? Tudod, hogy Isten pontosan azt akarja, hogy nyilvánkolj már. Bocsánat, így mondom. De gyerek, hogy a hangját hallassad. Hiszen ez a gyerek a te példaképed. Mondjam így, hogy előképed. Ez a gyerek a te előképed. Ott volt a kosárba. És amikor a fáraón lánya ránézett, akkor egyből tudta, hogy héber gyerek. Miért tudta? Azért, mert körülmetélve ott feküdt mesztelen. Tudod, hogy sokszor van az ember úgy, amíg ki nem húzzák a vízből. Ott fekszel mindentől védtelenül, még a napsugarától is védtelenül, mesztelenül, látszik, hogy ki vagy. Tudod, hogy a világ is látja, hogy ki vagy. Mert a fáraó lánya látta, hogy ez egy héber gyerek. Látta a körülmetélt testét. Látta. Tudod, hogy látja a világ, hogy ki vagy. És tudod, hogy neked is Isten bekészít valakit, aki azt mondja, teljesen váratlanul, nem zsidóként, nem hívőként, nem krisztusiként ki kell menteni. Mert Isten készteti az embereket, Isten készteti, hogy pont akkor megy odafürödni, és pont akkor van ott. Tudod, hogy Istennek milyen csodái vannak az életeinkben sokszor? Hitetlenektől kapod meg, egészen váratlan helyzetből a kezed, hogy kihúznak. Egészen váratlanul. A tehetetlenség állapota a mózesi állapot. A tehetetlenségi állapota az abszolút mesztelen, kiszolgáltatott állapot, gyermekkori, csecsemőkori állapot. Nekünk egymásért be kell nyúlni a vízbe. De az első mégis Isten. Aki látja, és aki akarja, hogy az ő akaratát beteljesüljön. No, ez a kegyelem, és ez, amikor Isten valóban minden lépésünket tudja, és néz a szemével, ez. Ez a predesztináció, ha szabad így mondanom, ez is lehet a predesztináció. Ez, amikor Isten hagyja, hogy ott legyen a vízbe, de már készül ott. Nem is egy ember. Készül a fáraó lánya, készülnek a szolgái, készül Miriam, készül az anyja, van tej, van testvér, aki végigkíséri a szemével a csecsemőt, nem hagyta ott. Nem hagyta ott. És talán ezeket a kérdéseket is tisztelni kell magunkba, hogy melyik helyen vagyok most. Látom-e a testvéremet, hogy ott úszik? Kíséred-e? Mert nem szólhatod Miriam, nem szólhatod Mózesnek a nővére, nem szólhatod, mert abban a pillanatban meg kell halnia Mózesnek. Neki is meg kellett tanulni a tehetetlenséget. Meg kellett tanulni azt a figyelő vigyázást, ami a saját akaratán és hatalmán kívül van, mert nem tehetett semmit, elárulta volna a saját fiú öccsét. Kíséred-e úgy a másikat? Azzal a szívvel, ami Miriam. Kísérem-e azt a kis testvéremet, aki ott van a víz tetején, akinek az élete ebben a csecsemő állapotban van. Kíséred-e a szemeddel, és tudsz-e imádkozni, hogy annak a gyereknek enni kell. Tudsz-e tenni, közben járni, tudsz-e szólni, tudsz-e testvér lenni? Ez a kérdés. Mert Miriam testvér volt. Minden értelemben. Fizikai, biológiai értelemben, épp úgy, mint a szívében, ott van a vizen. Mi lesz vele? A testvérem. Könnyen azt mondta, mondhatta volna, itt minden gyereket megöltek a születésén, hát egyek első vagy több, hát ez kit érdekel. Jó, az öcsém volt, hát mindegy, ő is beesett a rostába, hát mennyi. Mondhatott volna bármit? Nem. Nem tudott más tenni, mint ment. Ment a kosárral együtt. Ment, kísérte, a szemével kísérte. Valóban látunk mi? Valóban figyeljük egymást, figyeljük a vízen levőket, akik ott lebegnek. Esetleg reszketünk, hogy nehogy sír, fölsírjon, mert lebukik. Ott vagyok-e a mentő akarattal is? Ott vagyok-e a mentő akarattal is, hogy és ha kisodródik a víz szélére, akkor én kapom föl, és valamit teszek. Mert így munkálkodik egybe maga Isten akarata. Kell a testvér, de nem a testvér fog, csak segítő lenni. Istennek a tervében benne volt a fáraó, benne volt a fáraó lánya, benne volt Mózesnek az az útja, ami Józsefhez egészen hasonló. József életében is ott volt a kinyújtott kéz. Egészen másképpen. Mert akik elvitték és eladták, azok is kinyújtották a kezüket. Józsefnél és Mózesnél nem a testvérek mentettek, hanem Isten eszközei. És meg kell értenünk, Isten eszközei nem mindig olyanok, mint amit mi elképzelünk. Isten eszközei akár az izmariták József esetében, akik eladták. József életében Isten eszközei nomád népek voltak, nem is rokonság. Magánk Mózes életében pontosan az elnyomó népnek, a fáraónak a lánya az, amelyik a segítséget adja. Honnét várod a segítséget? Ez a kérdés. Kapkodsz emberekhez? Isten sokkal nagyobb segítséget akar adni. Meg fogsz lepődni. Onnét fogsz kapni segítséget, ha nem is számoltál. Isten még ebben is megtartja az ő saját akaratát. Te számolsz, te ott fekszel, hogy majd csak a Mériám, meg csak utánam szalad az anyám, meg majd valami. Nem. Isten azt mondja, meg se fogod érteni. Pont a legnagyobb ellenséged, a fáraó lánya, a fáraó, maga a nép uralkodója, az Isten, az egyiptomi Isten, ő fog megmenteni. Ő fog megmenteni. Kész vagyok erre a gyermeki odaadásra, a tehetetlenségi állapotába lenni. Hogy vagyok a kútban, és nekem, hogyha el akarnak adni, az a kéz is áldás, amely kihúz. Pedig a szándék nem tiszta. Nekem nem jó legalábbis. Vagy tudsz örülni, hogy a tehetetlenségbe egyszer csak egy egészen váratlan helyzet történik. Isten úgy emel ki, amire te még gondolni se tudsz. Nyújtsd a kezed, először Isten nyújtja a kezed. Először Isten nyújtotta neked is a kezed, amikor ott feküdtél. Először Isten neked fogja nyújtani a kezedet, ő fogja nyújtani a kezét, amikor kiszállsz abból a tehetetlen, lehetetlen állapotból, ami Mózes is volt. De azért húz ki, hogy utána te húzzál ki másokat. Tanuld meg Istennek azt a rendkívüli szeretetét, ami gyakorolt irányodba. Tanuld meg, hogy neked is pont ott kell majd a kezedet nyújtani, ha nem is gondolnád. Pont annak, akit éppen majd gyűlöltél. Pont az ellenségednek kell neked odarakni a kezedet. Készülj föl rá. Mert nem mi tervezzük Istennek az útját. Nem mi tervezzük Istennek az akaratát. Mózes se akart főnök lenni, nem akar semmi lenni. Egy kényszer úton vitte a víz, és vitte Isten akarata, a sodrása vitte. Tudod-e, hogy milyen nagy kegyelem az, hogyha már kihúztak a vízből, mert az annyit jelent Istennek szándéka és akarata van veled. Nem engedte, hogy meghalljál, nem engedte, hogy meg ne szülessél, nem engedte, hogy meghalljál, nem engedte, hogy tönkre tegyenek, nem engedett semmit, azt engedte, hogy mindentől szabad legyél, önmagadtól, családodtól, hitettől, emberekbe vetett hitettől, mindentől szabad lettél. És most meg vagy ijedve? Meg vagy ijedve, ott vagy a víz tetején? Tudom, nem kényelmes, nem kellemes, ismerem én ezt. De hadd mondjam azt, Istennek a benyúló keze, az eszközei, néha megdöbbentőek. Néha tényleg az ember szólni se tud, el se tudtam volna hinni. El se tudtam volna hinni. Ez a történet önmagában hordozza Istennek az egyetlenségét, nem a te gondolatod. Abszolút nem a te gondolatod, hogy ki fog te felé szolgálni. Nem a te gondolatod, hogy Isten miért mentette ki téged onnét, abból a semmi állapotodból. Tudod, Mózes se tudta, hogy ki lesz. Még utána volt egy kis saját élete. Igazából én se tudtam, hogy Isten mit akar velem. Igazából elmondhatom, engem is úgy húzott ki, mikor már semmi. Mikor már mesztelenül, tehetetlenül. Nem takargathattam semmit, és ott voltam. Akkor nyúlt le. Akkor nyúlt le. És adott eszközt, aki kihúzott, és adott eszközt ahhoz, hogy megerősödjek. Mondjam úgy, hogy tanulhattam, úgy, mint Mózes a fáraó udvarába. Isten megengedte később ugyanazt, amit Mózesnél, és hogy megléphettem a magam bűneit. De az ő terve és akarata akkor is stabil volt. Mikor én is höbörögtem, én is a homokba vertem igazságérzetemmel, az egyiptomit meg összevesztem a testvéremmel, a nemzetbeli testvéremmel, és igen, ott volt Isten. Isten akarata nem megtörhető, Isten akarata nem megmásítható, de azért teszi mindezt, hogy erős legyél, azért teszi ezt, hogy legyen a kezed erős, hogy másokért tudjál nyúlni. Mózes, amikor fölemelte a kezét, győzött a nép, emlékezz, Amálek elleni harcba. Isten ezért húzta ki. Isten ezért hozta ki a Nílusnak a fogságából. Egy kérdés, hogy tudod-e, hogy miért vagy most éppen a szárazon? Vagy úgy érzed magad, mint egy hal, amelyik ott vergődik? Kereszténység elképe hal. Nem jó nekünk a száraz, ugye? Jó, ott a vízbe, a túszkán, a zavarosba pláne. Meg ott lehet enni is mindezt, azt tudom azt. Igazából tudod-e, miért húzott ki Isten? Tudod-e, hogy ki akar húzni? És tudod-e, hogy itt dobd el az agyadat? Ha van, dobd el. Ilyen népszerű mondást mondok, a gyereknek nem kellett eldobni, mert ő felfogni se tudta, mi történik veled. De te se tudod felfogni, mi történt veled. De egyszer el kell gondolkodnod, mert jön a folytatás mózesi történet szerint is, amikor Isten azt mondja, na gyere ide. Most már megmondom. Megmondom a következő lépést, hogy mit akarok, hogy mit tegyél. Úgy, ahogy szabadkozott Mózes, te is fogsz szabadkozni. Ugyanúgy meg fogod élni mindezt. Ez valamennyiünknek az útja. Ott vagy a vízen, és Isten ki akar menteni. Menteni, dehogy menteni, csak kipróbálni. Tudsz-e sírni, tudsz-e napozni, tudsz-e abszolút kiszolgáltatott lenni, tudsz-e úgy élni, hogy nem tudom, hogy mi ez, nem tudom, hogy ez egész miért van, azért, hogy meg tudja mutatni, hogy ez azért van, és meg tudja tanítani azt, hogy mi az oka annak, hogy az életed a Nílustól, akár a fáraó udvarán át keresztül, odáig vezetett, hogy az ígéret földje határáig eljuthattál, mint Mózes. Bejuthatott volna, de egy másik történet. Nyújtsd ki a kezedet. Nyújtsd ki a kezedet. Én úgy gondolom, hogy a nyújtsd ki a kezedet az egy kicsit előrelépés volt a szerdai, a szombathoz képest. A feladatod, hogy nyújtsd ki a kezedet, azoknak szól, akinek már egyszer kihúzott Isten. Nem többször, egyszer. Mózes után nem ment vissza. Nem vagyok benne biztos, hogy nem volt víziszonya. Nem vagyok benne biztos, mert ha az emlékei visszajöttek, akkor nem igen kívánkozott ő. A tudatát már akkor ismerte meg, hogy ott van krokodilnád, és sok minden más, meg szúnyogok, és sok minden van ott. Amit később a 10 csapásban meg is láthatott azért. Van ott más is. Tudod, milyen jó, hogy te nem tudod, hogy mi az a Nílus? Tudod, milyen jó, hogy nem tudod, mi fölött tartott meg Isten? Tudod, milyen jó? Ott haltál volna a szörnyet, ha tudod. Mózes, ha tudta volna, hogy ott leselkednek rá, a nádasban a vadak, a vízben a krokodil, a szúnyogok csikkették volna, közben éhség és napszúrás. Úgyis szép kis perspektíva. Ebben szörnyen be lehet betegedni, és szörnyen meg lehet halni, gondolatától, igen. Tudod, milyen jó, hogy nem tudod, hogy miből húzott ki Isten? Tudod, milyen jó, hogy csak a arra engedett ismeretet, hogy hálát tudja adni, hogy kihúzott. Hogy volt eszköz, aki kihúzott. Volt eszköz, aki látta, ki vagy. És ő is belépett abba a folyamatba, hogy igazából nem tudta, hogy miért húzza ki. Igazából nem tudta, hiszen neki is tudomásába kellett lenni, hogy meg kell ölni ezeket a gyerekeket. Tudomása volt arról, hogy az ellenség, a várható ellenség, akit hát eléggé szaporodik, kellemetlen, nem hogy etetni kell, hanem valahogy likvidálni kellene. Tudod, ebbe a történet, de senki nem a saját akarata szerint cselekedett. Miriam nem tudott saját akarata szerint cselekedni. Ha cselekedett volna, saját öcsét megölte volna. Az anya nem tudott a saját cselekedete szerint cselekedni. Mózes abszolút nem. A fáraón fogalma sincs, hogy miért csinálta, hiszen teljesen ellentétes az akkori központi hatalomnak az elrendelésével. Minden teljesen fordítva történik. Nem vetted észre? Te életedben is minden fordítva történik. Te a világba akartál lenni, aztán mégis kihúztak belőle. Féltél attól, hogy jaj, 50 évesen meghalok, és milyen lesz? Nem. Mi 80 éves korodban fiatalnak kell lenni. Féltél ettől, féltél attól, nem értetted, semmit nem tudsz, és mennek a dolgok rajtad kívül. Én azt hiszem, Istennek ez a szeretete, hatalmas szeretete. Én nem is tudom, mi a vagyok itt a Földön. Nem tudom. Tudom, hogy ezt kell, meg azt kell csinálnom, de pont én, meg miért pont én, meg hogy van ez? Tudod, olyan érdekes ez. Mikor a saját életedben észreveszed egész mózesi történetnek az összes összetevőjét, hogy hirtelen meg az észreveszed. Volt Nílusom, volt mentőm, volt krokodil, volt szúnyog, volt napszúrás lehetőségei, ott voltak. Volt, aki imádkozott értem, volt, aki testvérként figyelt, volt minden. De miért volt? És Isten erre választ akar adni mindenkinek. Azért, mert. És a személyes válasz, és a személyesen szóló, úgy, mint Mózes a nevén hívta, úgy, mint Mózes maga elé állította, és úgy, mint Mózes kényszerítette arra. Hiába mondta, hogy dadog, hiába mondta, hogy csinálja más. Istennek a szeretete az, hogy nem tudod, mi miért történik, jó sokszor nagyon jó, és nem tudsz nemet mondani Istennek. És mégse erőszakos Isten, és mégis megmentő Isten, és mégis aki az életedet megmentette, és mégis minden jó. Mózesnek semmi tudása nem volt. Kényszerpályája volt. És én úgy tudom, és úgy érzem sokszor, hogy az egész életem rajtam kívüli dolgok. Úgy visszavíz. Meg kihúzott, meg engedelmesnek kellett lenni, meg nem tudtam nemet mondani, meg igen mondtam, meg csipkebokor, meg ez, meg az, meg egy kis szaladás, egy kis az, minden ott volt. Mert Istennek a terve mindent fölír, fölülír. Fölülírja a Nílusodat, fölülírja a krokodilokat, fölülírja a fáraói elrendeléseket, fölülírja a fájdalmakat, jaj, mi lesz a testvéremmel, jaj, mi lesz a gyermekemmel, hiszen azért ebben a korban egyedül hagyni egy gyereket, a 4,5 éves fiam azt sem nagyon szeretném egyedül hagyni, akkor nem a 4 hónaposat, vagy pár hónaposat, nem. Ez a gyilkossággal határos, fájdalmas dolog lehet, szörnyű fájdalmas. Mégis Isten az ő akaratában minden tökéletesen elrendezett. Nálad is. Csak az a kérdés, ha most úszol a vízen, tudod, hogy ki leszel húzva. Ha úszol a víz tetején, akkor tudod, hogy élsz, tudod? Mert már rég meghaladtál volna. És itt nem a félelemnek a gerjesztése, nem az ítélkezés. Ha ő nem tartott volna mindennek ellenére meg a mai napra, akkor te már Nílus fenekén a krokodiloknak a reggeli lettél volna. Már réges-régen. Tudsz-e hálát adni, hogy a víz tetején vagy? Tudsz-e hálát adni az, hogy még élek, És tudsz-e hálát adni, hogy ez nem túlélés, hanem élés azért, mert Isten valamit akar? Tudsz erre gondolni, hogy most csak van kilátástalan, meg olyan veszélyes a dolog, de élek, és ez már pozitív. Mert annak van folytatása. És ha az élet Isten kezében van, akkor valamiért van folytatása, valami célra és valami feladatra van folytatása. Olyan hálátlanok tudunk lenni. Nem tudunk hálát adni az életünkért. Olyan jó ez a mai nap, hogy még élek. Pedig nehéz, pedig ez, pedig az. A Nílus tetején tanulj meg már hálát adni Istennek, nem csecsemő vagy. Tanulj meg hálát adni, hogy még nem a Nílusban vagyok, hanem fölötte visz a víz. És ha fölötte vagyok, akkor valahol kikötő van. Valahol kinyúlik egy kéz, valahol Isten valakit, valamit valahogy ad. Mert meg akar menteni az ő céljaira, ő feladatára. Az egész víz teteje állapot arról szól, te nem vagy senki, te az enyém vagy. Te nem vagy senki, ne szervezzél, hanem tanulj meg kiáltani, tanulj meg életjelet adni, tanulj meg tanulni később, tanulj meg igent mondani, ha nem is érted a dolgokat. Magam életében sok mindent elmondhatnék, hogy miért kellett nekem Egyiptom, miért kellett nekem Nílus. Nem volt kellemes. Nem volt kellemes, sok területe nem volt kellemes, sok eseménye nem volt kellemes. Mégis azt mondom, kellett tanulni Egyiptomba. Végig kellett menni. Végig kellett menni Egyiptomon, különben nem tudnék úgy gondolkodni, mint az egyiptomiak. Az ember jó, ha tudja az ellenségének a taktikáját, és jó, hogyha tudja az ellenségének, ismeri az ellenségét is. Így tudja az ember elmondani, mi az a víz tetején, így tudja elmondani, mi az, amikor Isten megmentett, így tudja elmondani, hogy mennyi mindent kaptam én a fára udvarában, mennyi mindent tudok használni, hogy a fára udvarából másokat is kihozzak, a fára uralma alól másokat is kihozzak. Így tudom megmondani azt, hogy mennyit futottam én Midján földjéig, és amikor menni kellett, akkor is tudtam menni. Volt edzőpálya. Jó volt. Remélem, hogy most azért már Isten nem ad annyi edzőpályát, most már azért tud használni másra is. De mégis azt tudom mondani, hogy ha visszagondolok az életemnek a 6 évtizedére, akkor hálát kell adnom. Legnagyobb részét nem tudom, miért történt. Nem tudtam a Nílust. Nem tudtam, miért van Nílus. Nem tudtam, miért húztak ki. Nem tudtam, hogy mit kell csinálni, és semmit nem tudtam. És ekkor tudott Isten használni utána, amikor én már semmit nem tudtam. De mégis el tudom mondani, a Nílus tetején tanulj meg hálát adni. Még később fogsz rádöbbenni, hogy milyen veszélyes volt az. Én most mondom, sokkal hamarabb kihúznak a vízből, hogyha énekelsz a Nílus tetején. Akkor kell lesz még ennek a világnak is. Akkor felhívod a figyelmet másoknak, hogy ott valaki van, ami nem normális. Nem normális, ez a vízen a veszélybe énekel. Tudod, Pál és Sílás is a börtönbe énekelt. Tudsz a víz tetején énekelni? Olyan jó, hogy a víz tetején vagyok. Olyan jó, hogy még nem nyeltek el a hullámok. Olyan jó, hogy még nem evett meg a krokodil. Olyan jó, hogy még Isten megtartott. Aztán jön a következő lépés. Amikor partra húznak, adjál hálát. Még akkor se ért, ha nem érted, hogy hogy történt az egész. Mert megtanulhatod, ha már kihúztak a vízből, akkor annak van folytatása. Ha nem húznak ki, nincs folytatás. Akkor vége van. A deltánál már a vége van a Nílusnak is. Nyújtsd ki a kezedet, Mondd el másnak is. Mondd el másnak is, most azért vagy a vízben bajban, mert Isten könyörült, és még nem haltál meg a vízben. Ha hívő vagy, ha vergősz a folyamatba, folyamba, adjál hálát, hogy még nem nyelt el. És a háladás legyen egyben egy segítség is. Segíts, szólj másnak, hogy adjon bizonságot, imádkozzon érted, fogja meg a kezedet. Ha ő erősebb. De ez fordítva is igaz. Ha ott vagy, újra és újra mondom, nyújtsd ki a kezedet. Sokan vannak ám a víz tetején, csecsemők, de még többen vannak, akik vergődnek benne a vízbe. A vallásosék, akiknek kell, hogy Isten mit mond, de ugyanakkor viszi a víz őket. Kell az ige, de viszi a víz őket. Őket is ki kell húzni, de ott már a szabad akarat van. A szabad akarat megelőzése az, amikor Isten megtartja az életedet. Pontosan azért tartotta meg Mózes életét is, hogy megtanuljon igent mondani. Megtanuljon engedelmesnek lenni, azért, hogy általa a nép is engedelmes legyen. Nem Mózesnek, hanem Mózes szavának, ami Istentől jött. Feladatod van a víz tetején is. Lehet, hogy nem érted. Feladatod van a fáraó udvarában is. Lehet, hogy mindig nem érted. A fáraó tudja, hogy te zsidó vagy. Ez a világ tudja, hogy te Krisztusé vagy. Nem úszod meg. A vizet megúszod, de Isten akaratát nem. Kicsit kemény a lecke, jön a tanítás. Ő fog veled beszélni, és kérdezi, igen, vagy nem. És akkor fog megszólítani, amikor megint nem értesz valamit, amikor megint ég a csipkebokor, ami nem ég el, már megint nem normális dolgok történnek, akkor fog megszólítani. Én a nem normális dolgokban ott fogok veled beszélni. Figyelj oda az életedbe, ha valami rendkívüli dolog történ, valami csipkebokor, valami az egész elképzelésen túl van, amikor szabad vagy az elképzeléseitől, önmagadtól és a megszokott dolgoktól, akkor beszélni fog veled Isten. Tanuld meg. De egyelőre tanulj meg szólni a vizen, hogy éhes vagy, süt a nap. Úgy, mint egy csecsemő jelzi az élet funkcióinak. Megfelelően, sírással, bármivel is a létét, jelezd, hogy vagy. És mi vagyunk annyira felnőtt csecsemők, hogy jelezhetjük, hogy vagyunk. Köszönöm, a víz tetején vagyok. Legyen ez az első háladás. Köszönöm, hogy a víz tetején vagyok. Köszönöm, hogy van kosár. Köszönöm. Köszönöm. És köszönöm, hogy elengedtek, mert Mózesnek, az édesanyjának is a működése példa, oda helyezte a vízre, a csecsemő lesz, ami lesz. És ha szülő leszel, és ha akár testvéri viszonyokban is, ha el kell válni, lesz-e hited azt mondani, Uram, a te kezedre teszem, oda visszatejél. Oda az ismeretlenbe, mert nem tudom, mi lesz vele. De tudom, hogy te vigyázol rá, tudom, hogy te kíséred a Nílus tetején, a gyermekemnek, bárkinek, akivel kapcsolatban voltam, és el kell engedni az útját, a te kezedre teszem, és nem a vízre. Isten keze a víz fölött van, nem a vízbe kotorászik, mint a pecázó, halászó misszionáriusok. Isten keze a víz fölött van. Megtartott, valamire megtartott. Kérdés, hogy melyik. De történet melyik szereplőjével tudod most összehangoztatni, összeharmonizálni az életedet? Te vagy az a Miriam, aki kísérsz valakit? Te vagy az a Mózes, akinek Isten akart valami feladat adni, de még ott vagy a reménytelen és síró csecsemő állapotodban? Te vagy az, akit Isten kényszerít, hogy menj le a vízhez, mert, és nem tudod miért, de meg fogod látni. Melyik vagy most? Mindegyiket be kell tölteni. Az életünkben mindegyiket be kell tölteni egymás irányába. Az anyát, a nővért, a fáró lányát, Mózest, mindegyiket meg kell élned. Egyszer. Egymás után. Istennek a munkájában, akaratában. Bizony sok az ilyen, számunkra érthetetlen történet. De mind a kinyújtott kézről szól. Józsefnél és Mózesnél a kinyújtott kéz az ellenségé volt, de Isten hatalma alatt. Tudod, hogy van ilyen is? Tudod? Istennek az eszközei nem a te elképzelésed szerint működnek. Istennek az eszközei bárki bármi lehet, hogy az ő feladata és célja betöltve legyen te általad. Ő kinyújtotta a kezét, neked is ki kell nyújtanod a kezed. Vagy a vízből, vagy a víz felé.